Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Haller család nyomait majdnem mindenhol megtaláljuk Erdélyben. Kastélyaik ma is hirdetik egy erdélyi nemesi család tündöklését és bukását. Ezeknek a kastélyoknak a legtöbbje ma már nem a Haller család tulajdonát képezik, de őrzik emléküket. Ezek a történelmi épületek látták Kazincit, Petőfit, tulajdonosaik, mintagazdák, mecénások, kultúremberek és Erdély nagyurai voltak. Témánk Haller kastélyok Erdélyben.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
És most köszöntjük rádiónk mikrofonjai előtt dr. Kálmán Attila történészt. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ma is a műsor és a hallgatók rendelkezésére áll.
Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm, kedves szerkesztő úr! Engedjék meg, hogy egy emlékeztetővel kezdjem, ugye a múlt műsorunkban a Haller családnak a Szentpáli kastélyáról beszéltünk. Kihangsúlyoztuk, hogy a Szentpáli kastély Hallerek előtti tulajdonosai viszonylag többen voltak, úgy említettük, hogy Korvin János kezén is járt ez a birtok, az Alárdi család is, illetve a Kendi család is, ugye a birtokosai között voltak. Említettük azt is, hogy az 1575-ben lezajlott Szentpáli csata, ugye mondhatjuk a kastély első említése, vagy legalábbis annak a várkastélynak, amely a mai kastély helyén állt. Egy új várkastélyt kezdtek el építeni 1610-ben a Hallerek, pontosabban az akkori képviselőjük, a család feje, Haller István, és hát az ő fia János fejezte be ezt a várkastélyt 1674-ben. Most ez a várkastély valahol a 18. század elejéig állt fenn, ugye itt a Rákóczi féle szabadságharc során rongálásokat szenvedett, és ezután a család úgy döntött, a század közepén, tehát végül is valahol az 1760-as években, hogy ezt a romos várkastélyt lebontatja, és egy új reprezentatív épületet emel. Ez lett a mai kastély, az építetőknek Haller Gábort és feleségét, Krassalkovics Anna Máriát tartjuk. Most az ő fiuk, Haller József, ugye később egy harangtornyot emelt a kastélymel, és sajnos ezt ma hiába keressük, ezt 1950-ben már lebontottak. És hát ezután a kastélyon úgy igazából nagyobb változást nem hajtottak végre a 19. században. Említettük itt a kastélyban legfontosabb képviselőket, Haller Lajost, Ignácot és Ferencet, három testvérről van szó. És hát egy picit Haller Ferencről beszéltünk részletesebben, aki magyar testőrkapitány, Horváth Bán, illetve tábornok volt. Itt azért szerkesztő úr, hölgyek urak engedélyével azért még hozzátennék valamit, ugyanis azt el kell mondani, hogy ugye 1945-ig a kastélyon nem igazán végeztek átalakításokat, hát persze nyilván modernizálták, de a tulajdonosok féltve őrizték kincseit, ősgalériáját, antik bútorait, és hát a 20. század elején a birtok tulajdonosa Haller György és felesége Bethlen Ilona voltak. Ugye Bethlen Ilona a későbbi miniszterelnök Bethlen István féltestvére, na most ugye Bethlen Ilona kívánságára alakították ki a kastély parkját. Azt el kell mondani, hogy itt a 20. században ugye Haller György és fia Haller István ritkán vállaltak közéleti szerepet. Haller István a két világháború közötti kisebbségi gazdasági törekvések szervezetek egyik támogatója volt. A kastélynak a pusztulása ugye 1944-45-tel kezdődött, és itt újra egy pár percre visszatérnék Harmad Ferencnek és feleségének, gróf Haller Ilonának a visszaemlékezéseihez. Haller Ilona az utolsó 1949 előtti tulajdonosnak, Haller Istvánnak a leánya volt. Ők következőképpen emlékeztek, elsősorban itt Haller Ilona, azokra a napokra, tehát 1944-1945-ben vagyunk. És idézem. 1944. augusztus 23-án Románia megszakította a szövetségét a németekkel, a román hadsereg katonai megkezdték a német csapatok semlegesítését az ország területén. Szentpál környékén is voltak német katonák. Kivonulásuk előtt felrobbantották a Haller család ugrai és magyar dellői malmát. Édesapám hiába próbálta megmenteni, azt mondták, szigorú parancsot kaptak ezzel kapcsolatban. A román hatóságok elrendelték a dél-erdélyi határvidékén lakó jeles emberek, papok, földbirtokosok, arisztokraták internálását. Gróf Haller Istvánt, többet magával, a balázsfalvi internáló táborba vitték. A német csapatrészek, amelyeket nem tudtak elfogni, a Maros melletti északi dombtetőkön védőállásokat alakítottak ki a román és orosz csapatok ideiglenes feltartóztatására. Észak-Erdélyből, Vásárhelyről magyar csapatok próbáltak behatolni Dél-Erdélybe, elérték Vásárhely felől Ludast, de nem sokáig tudták tartani magukat. Ezt a helyzetet felhasználva én egy motorbiciklis katona mögött ülve bejutottam Szentpáról Vásárhelyre. Édesanyám nem mert egyedül otthon maradni, egy pár nap múlva ő is bejött Vásárhelyre. A kastélyban nem maradt senki. Ekkor kezdődött a kastély fosztogatása. Szentpáliak, mások, majd a román és orosz katonák fosztogattak, rongáltak. A dellői dombtetőkön a német katonák állásaikból tüzeltek a román katonákra, a kastély is kapott két csúnya találatot. Vásárhelyről azonnal tovább utaztam vonattal a Déda-Szeretfalvi vonalon Püspökladányig, innen elvergődtem Debrecenen keresztül Nyírvasvárig, és végül megérkeztünk Budapestre. 1944. november 1-én Haller István gyalog hazakerült Balázsfalváról. Egy éjszakát Pál Tamás unitárius tiszteletesnél töltött Kükkülődombon, másik éjszakát Bükkösön. Hazaérve sajnálattal vette tudomásul a kastélyon esett károsodásokat. Befödette a lövedékek okozta károkat a kastély tetején. Ajtók, ablakok, bútorok hiányoztak. A folyosón az ősképek kisebb károsodásokkal megmaradtak. Nem lehetett ott lakni, Simén Irma birtokosnő fogadta be. Még a tél előtt betakarítatta a nézetesen vetett kukoricát, mely a körülményekhez képest egészen jó termést hozott. Jött a tél, a gróf nagyon egyedül volt, rosszul érezte magát. Aggódott, nem tudta, hogyan kaphatna hírt családtagjairól. Ismerte, hallotta az orosz katonák agresszív ténykedéseit. Ilyen gondolatok gyötörték a tél folyamán. Eszébe jutott megbízható tehenésze, ki az első világháború alatt orosz fogságba esett, és falusi családokhoz osztották be mezőgazdasági munkák végzésére. Mivel kevés férfi erő maradt otthon, és segíteni kellett, ott megtanult oroszul. Ezek ismeretében magához hívatta, megkérdezte, tud-e még oroszul. Jóska azt válaszolta, felejtett valamennyit, de még tud értekezni velük. Így édesapám megbízta a következő feladattal. Adok pénzt, te már tudod, hogyan kell utazni ilyen háborús időkben, kapsz egy-két budapesti címet, neveket, elmész oda, megkérdezed, hol van a grófnő, hol vannak a gyerekek. Addig menj, amíg megtalálod őket, és átadod az üzenetet. A grófnő és Ilona Kontesz jöjjenek haza. Géza, maradjon ott, menjen a katalini birtokra dolgozni, ne jöjjön haza, mert elviszik katonának. Légy ügyes és gyors. Ha megtaláltad őket, átadod az üzenetet, majd azonnal gyere vissza. Mi papiról, ugye folytatja Haller Ilona, nem tudtunk semmit, amióta elvitték Balázsfalvára, mi is állandó gondokban éltünk, mi történhetett vele. 1945. május 12-én megérkezett a tehenész Szentpáról. Először Budapesten keresett, ott megtudta, hogy máshol vagyunk. Végül örültünk jövetelének, mert híreket hallottunk otthonról. Átadta az üzenetet, így testvérem Géza Magyarországon maradt, magyar állampolgár lett, csak látogatóba jött ritkán haza. Útjaink szétváltak, ünnep volt, amikor találkoztunk. Én akkor az egyszer nem akartam hazajönni. Hívtak Amerikába. Szerettem volna tovább tanulni. Itthon félbe maradt minden. Tudtam, nem lesz lehetőség folytatni tanulmányaimat. Győzték édesanyámat is, hogy hagyjon ott. Elvisznek Amerikába, szép karriert érhetek el a nyelvek tudásával. Végül mami elindult egyedül az állomásra. Ott értesítették Lekista vonatot. Már elment. Másnap indult újra vonat. Mivel ilyesmi már többször előfordult vele, visszajött mondván, lám, Isten újja velem, gyere haza. És ezzel a dolog belett bütűzve. Tudtam félbe marad minden. Másnap fejlehorgasztva elindultam én is. Ezzel a biztos talaj kicsúszott alólam, ki voltam szolgáltatva a viszontagságos, hosszú, bizonytalan útnak, a háború utáni törvénytelen állapotoknak. Mi ketten, nők, nem voltunk csúnyák. Csak 21 éves voltam. Mennyi minden történhetett volna azon a hosszú úton, amíg hazaértünk. Budapestig megúsztuk. Végül a család megérkezik Erdélybe, és innen folytatódik az emlékezés. Papi örömmel várta érkezésünket. Nem akartam elszomorítani azzal, hogy szívesebben utaztam volna Amerikába. Simén Irma birtokos nőnél készítettek szállást nekünk is. Akkor eszméltem fel, mennyire fontosak a döntések, milyen más életem lett volna Amerikában. Talán boldogabb, vagy jobb, mint itt. Nem tudom, mi várt volna ott rám, de egy dolog biztos. A hazavágyódás, a jól ismert helyek, a marosmenti tájak, hegyek, erdők, barátok, ismerősök után. Nem az én döntésem volt, ha nehezen is, de elfogadtam. Hogy milyen lett volna ott az életem, azt már soha nem fogom megtudni, de azt, hogy milyen volt itt az életem, azt már tudom. Megérkezésünk után 2 nappal 10 000 visszavonuló orosz katona érkezett, megtelepedtek Szentváron, a kastélyban, a parkban, a berekben, a falusi lakósoknál. Irmuska nénihez, ahol mi is laktunk, beosztottak egy őrnagyot a tiszti szolgájával. Engem bedugtak egy szobába, nem volt szabad kijönnöm, mindennel elláttak a szobában. Nem ügyelve a feltűnésre, a tiszti szolga észrevette, a szobarány minden délben ebédet visz az egyik szobába. Ezt jelentette a főnökének. Az őrnagy bizonyára úgy gondolta, hogy német katonát rejtegetnek, így megparancsolta, nyissák ki a szobát és mutassák meg, ki lakik ott. A szülők meg kellett mondják, a leányuk van ott, mert kinyitatta az ajtót, engem talált egyedül a szobában, 21 éves koromban. Rám nézett, majd azt parancsolta oroszul, reggel 6 órakor jelentkezzek a jegyzőségen. Megijedtem, mi lesz velem ott, mit akarnak tőlem, csak forgolódtam, nem tudtam aludni, gyötört a gondolat, minek jöttem haza. Biztos vagyok benne, a szüleim sem aludtak. Papi rendelt haza, mert nagyon szeretett. Több alkalommal megfigyelhette, még a háború előtti időkben íróasztala mellett dolgozva, megállt, elgondolkozott valamint, s motyogta. Katikám. Valószínű, abban a helyzetben is elgondolkodott, és tudtam, biztosan nagyon keservesen elgondolkodott akkor éjjel, mi fog történni velem másnap reggel. Vajon jól tette, hogy hazarendelt? Nem akartam magam tovább keseríteni, vagy papit vádolni. Kértem a jó Isten segítsen meg, ne történjen semmi rossz velem. A fáradtságtól, izgalomtól reggel felé elszúnyadtam. Arra rezzentem fel, nagy zaj van a faluban. Mozgolódás, kiabálás, lovak, szekerek, zaja hallatszott. Katonák jöttek-mentek. Szüleimhez mentem, hát ha többet tudnak. Ők már hamarabb észrevették a mozgolódást, érdeklődtek a falusiaktól, kis lámpásokkal jöttek-mentek ők is erre-arra. Katonák csomagoltak, befogták a lovakat a szekerekbe. Minden azt mutatta, mennek tovább. Egy jegyzőségi ember szerint parancsot kaptak azonnali továbbindulásra. Összeborult a család, szorítottuk egymást, hullottak a könnyeink, nagyot sóhajtottunk. Van Isten az égben. A raport elmaradt. Időbe telt, míg megnyugodtunk. Másnap papival szétnéztünk a kertben, szerszámokat hoztunk, nekiálltunk a kert takarításának. Az éjszakai tüzek nyomait akartuk eltüntetni, az eltüzelt ablakok, zsaluk zsánerjait összegerebjézni. Munkálkodásunk közben a fenyőerdő szélén észrevettünk egy legyengült lovat, az oroszok nem tudták használni. A besenyői patak bokrai közt találtunk egy másikat, ugyancsak legyengülve. Papi kérte a kocsis, tartsák jól őket, mert más lovunk nem volt. Az intézői lakás a háború után üres lett. Irmuska nénitől leköltöztünk oda a templom mellé, a 3 szobába, konyhával és fürdővel. Elég kényelmes volt hármunknak, plusz az udvar és a kert. Közben egy rózsahimlővel bajlottam. Később takarítgattuk a kastélyt is. Egy pár lövedéknyom volt a folyosó ősképein. 1946 tavaszára visszaköltöztünk a kastélyba, a földszinten berendezett 3 szobába. Az emeleten nem lehetett lakni. Brannár plébános úr megmentette a kastély bútorainak egy kis részét, abból rendeztük be a 3 szobát, konyhát. Még maradtak nála is bútorok. És még 2 mondat abból, amit Haller Ilona írt, ez már viszont az államosítás pillanatára vonatkozik, a következőket írja. Azon az éjjelen tudatosult bennem, örökre el kell búcsúznom a kastélytól. Vége a szépen berendezett otthonomnak, vége a tündérkertben megálmodott szép éveknek. Különösen az fájt, hogy soha, soha többé nem fogok már ott lakni. Az ablakból nem látom többé a rózsafákat, a virágzó magnólia bokrokat, nem hallom a fülemülék hangversenyét, a békák brekegését, mert ott most már csend van. Nagy csend. Csak egy dolgot nem tudtak elvenni tőlem, az emlékeimet. Most az államosítást követően természetesen a kastélyt több célra használták, volt termelőszövetkezet, iskola, raktár. Többször felújították, ezt is el kell mondani, majd pedig a rendszerváltás után. Hát még egy ideig lerakatként használták, majd pedig sorsára hagyták. 2001-ben került vissza a család tulajdonába, és hát mivel a család anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy saját erőből kezdjék el a felújítást, hogy először úgy döntöttek, hogy a gyulafehérvári érsekségnek adományozzák. Az egyháznak azonban nem sikerült valóra váltania a terveit, így a rezidencia ugye visszakerült. került a családhoz. Nagyon-nagyon sok elképzelés volt azóta, de ezek mai napig nem valósultak meg. A család létrehozott néhány évvel ezelőtt egy Gróf Haller egyesületet, aminek célja a kastély felújítása, turisztikai hasznosítása. El kell mondjam, hölgyeim és uraim, hogy a szívem azt mondatja velem, hogy van remény, hát ha sikerül még egyszer megújulnia ennek a kastélynak. Az eszem, a ráció azonban szép lassan kezdi tudomásul venni, hogy az épületen nem lehet segíteni.
Folytatásképpen beszéljünk még a Haller família Erdélybe kerülésének körülményeiről.
Igen, nagyon röviden emlékeztessük a kedves hallgatókat, hogy hogyan is került a család. Erdélyben ugye több hagyomány létezik a származásukkal kapcsolatosan. Vannak olyan történészek, akik úgy gondolják, hogy Prágából, mások szerint Bajorországból származtak, kerültek Nürnberg városába. Modern kutatók, vagy egyes modern kutatók úgy gondolják, hogy tiroli származásúak. A lényeg az, hogy az első nürnbergi Hallert Ulrichnak hívták, és 1293-ban jelenik meg a forrásokban. Család elsősorban kereskedelemből élt, de nagyon már Nürnberg környékén földbirtokokat vásárolt. Később a 15. században kereskedelmi kapcsolataikat kezdték kiterjeszteni Kelet-Európa irányába, megjelentek Bécsbe, és 1481-ben egy Ruprecht Haller már budai polgárként jelenik meg a forrásokban. Ennek a Ruprecht Hallernek a leszármazottja volt az a Péter Haller, aki valahol a 16. század harmadik évtizedében végül is Erdélybe költözik, pontosabban Nagyszeben városába, és hát itt nagyon gyorsan ugye a szebeni polgárságnak a kiemelkedő tagja lesz. Izabella királyné és János Zsigmondnak a tanácsura, tanácsosa, több ízben volt Szeben polgármestere is.
Hol szereztek Erdélyben birtokokat a Hallerek?
Az első birtokokat már ugye az első képviselő, tehát Péter szerezte, és pontosan tudjuk, hogy 1553-ban hol szerez birtokokat, tehát Fehéregyháza, Longodár, ugye ezek Felső-Fehér vármegyében, és egy részbirtokot szerez Balázs Telkén, az akkori Kükülő vármegye területén, tehát ezeket lehet nevezni a család legősibb birtokainak. Na most természetesen ehhez kapcsolódik 1609-ben Szentpál és Ugra, illetve hát persze Szentpál környékén még nagyon sok falu van, ugye Kerelő, Búzásbesenyő, Magyardelő, Olárdelő és folytathatnánk. Ugye ez házasság révén kerül a család tulajdonába, ugye említettük a múlt műsorunkban, hogy Kendi Judit és Haller István házasságának köszönhetően kerülnek a családhoz ezek a birtokok. Majd természetesen ott van Kapjon. Kapjon, amely egy bocskai örökség, tehát Bocskai István testvérét, ugye Ilonát vette feleségül a második nemzedékből származó Haller Gábor, majd pedig házasság vagy vásárlás révén még több birtok kerül majd a család tulajdonába 18-19. Századba. Ezek közül említhetnénk a talán a legfontosabbakat, például Csáki Gorbót, Oldhévizet, Darlacot, vagy éppen Kükülővárt.
A Szentpáli kastélyhoz legközelebb az Ugrai kastély fekszik. Mit kell tudjunk a kastélyról és a kastélyban lakókról?
A Szentpáli kastélynál említett Haller Gábor és Károlyi Klára házasságából született fiúk esetében Gábor kapta a Szentpáli birtokot, ő lesz a mai kastélynak az építője, László fiúk pedig Ugrán kezdett el gazdálkodni. Tehát mondhatjuk azt, hogy egyfajta ugrai ág alakult ki, és ugye hát ez a 19. század végéig létezett ez az ág. A Haller László esetében, tehát az első, aki az ugrai kastélyban lakott, az ő politikai tevékenysége nem annyira kiemelkedő, rövid ideig volt Máramaros vármegye főispánja, de nagyon fiatalon lefordította magyarra a felvilágosodás egyik képviselőjének, Fénélonnak a Télémac című művet, és amely 1755-ben jelent meg nyomtatásban, igaz, hogy 4 évvel halála után. Haller László Ugrán egy olyan könyvtárat hozott létre, amelynek csodájára jártak a kortársak, és amelyet a fia, Haller Gábor gazdagított tovább. Gábor persze több politikai funkciót is betöltött, például 1805-től a királyi táblának a vezetője, majd 1816-ban Erdély kincstárnoka lett, és még érdekes adalék, hogy ezt a könyvtárat, tehát az ugrai családi könyvtárat meglátogatta Kazinczy Ferenc is Erdély utazása során, és hát aki úgy nyilatkozott ekkor, hogy aki akik franciául akarnak olvasni Erdélyben, azok ugrára a gróf könyvtárába járnak. És hát ennek a könyvtárnak a maradványait ma a Teleki Téka őrzi. Érdekes még ehhez hozzáfűzni, hogy nem sok francia könyvet találunk ebben a gyűjteményben, tehát ugye nagyon érdekes, nagyon furcsa, hogy már úgy tűnik, hogy nagyon sok francia könyv volt ebben a könyvtárban, mára nem igazán maradt meg francia nyelvű könyv, tehát zömében német nyelvű könyveket találunk ebben a gyűjteményben. Ha ma megnézzük az épületet, hát nem is tudjuk elképzelni azt ugye talán, hogy valamikor itt Erdély egyik legnagyobb francia nyelvű könyvtára volt, és azt sem, ugye, hogy a 19. században például üvegház is létezett itt, ahol ananász termesztésével is próbálkoztak. Az ugrán ma is látható kastélyról viszonylag keveset tudnak a művészettörténészek, azt tartják a szakemberek, hogy egy 17. századi alapokra épült kiskastélyról van szó. Ahogy ma előttünk megjelenik, ez a 18. század végén, 19. század elején alakulhatott ki, ugye ezt tartják a szakemberek a stílusjegyek alapján, és mivel az ugrán lakó családtagok örökölték a Szentpáli kastélyt a 19. század végén, ezek átköltöztek a nagyobb kastélyba, tehát a Szentpáli kastélyba, így sajnos 1875 után az ugrai kastély továbbra is egy mellék, és egyáltalán az ugrai birtok egy mellékbirtoknak számított.
Azonban a család egyik legősibb birtoka Fehéregyháza.
Igen, ez így van. Említettük már az elején, hogy Fehéregyházát az első Erdélybe települő Haller Péter szerezte meg a család számára, tehát 1553-ban. A birtok azonban csak 1715-tel kezdődően lesz úgymond önálló birtok központ, akkor, amikor Haller István fiai felosztották a birtokaikat, és a fiúk közül János Darlacra, Gábor Szentpára, László pedig Fehéregyházára került, és ott a Hallerek a 19. század végéig, 20. század elejéig éltek itt ezen a fehéregyházi birtokon. Fehéregyházán létezett egy várkastély, amelyről ugyanúgy nagyon keveset tud a történetírás, és az amelynek a különlegessége az volt, hogy a kupolájára a családi nemzetség könyvből átmásolt Haller ősök arcmásait festették, természetesen a kupola belsejéről beszélünk, hál' Istennek maradtak fenn archív fotók erről a kupoláról, de sajnos az építés történetéről, tehát az építés történetnek, az építésének a lépéseiről nem igazán tudunk valamit. A család történetében kiemelkedő eset ugye a Bethlen Kata és Haller László házassága, amely ugyancsak Fehéregyházához kötődik, és hát amely a 18. századi vallási összetűzések egyik legkiemelkedőbb példája lett. Ugye a történetet már nagyon sokan vizsgálták, kutatták, leírták. Én csak itt nagyon röviden annyit mondanék el, hogy a házastársak ugye mostoha testvérek voltak, tehát Haller László és Bethlen Kata, ugyanis Bethlen Kata édesanyja feleségül ment Haller Istvánhoz, ugye László édesapjához, és állítólag az édesanyja szorgalmazta ezt a házasságot, amelytől a leány nem igazán volt elragadtatva, habár úgy tűnik, hogy a házasság egy viszonylag boldog kapcsolat volt. Kata áttérését katolikus hitre nem kényszerítették, gyakorolhatta a vallását. Gondolk igazából László korai halála után kezdődtek, akkor, amikor a Haller rokonság elkezdett aggódni, hogy Kata talán túl protestáns nevelést ad a gyerekeknek, és amelynek a veszélyt növelt, hogy a második házasság ugye a református Teleki Józseffel történt. Ezért több éves pereskedés kezdődött a gyerekek gyámságáért. Még Fehéregyházával kapcsolatosan el kell mondani még azt is, hogy nagyon-nagyon híres volt a 19. század elején gróf Haller János ménese. Ugyanakkor Haller János együttműködött a segesvári származású botanikussal, Johann Christoph Baumgartennel, aki a kutatásait a Fehéregyházi kastély parkjában végezte, és még egy növényfajtát is elnevezett a családról, ez a Latyrus Hallersteini, és az 1816-ban megjelent munkájának a második kötetét magának a grófnak ajánlotta. Sajnos a 19. század végén megkezdődött a hanyatlás, földek eladásával, és végül a 20. század elején a kastély lebontásával igazából bevégeztetett a folyamat. Még mielőtt azért más kastélyról beszélünk, azt még el kell mondani, hogy a fehéregyházi birtok történetében fontos a család képviselőinek a szerepe 1848-ban. Ugyanis 1848-ban a birtoknak a tulajdonosai Haller Ferenc és József, tehát egy testvérpárról beszélünk, mindketten részt vesznek, aktívan részt vesznek az 1848-as forradalomban, a forradalmi erők oldalán, és amiért Kufsteinba szenvednek börtönbüntetést, sőt, vagyon elkobzást is. Nagyon fontos kiemelni, hogy különben a két testvérnek, Ferencnek és Józsefnek köszönhető, hogy a fehéregyházi birtokokon elkezdték ápolni Petőfinek az emlékét, és egyáltalán hozzájárultak a Petőfi kultusz megteremtéséhez. Ugyanis Haller József az első, aki emléket állított azon a helyen, ahol feltételezik, vagy feltételezték Petőfi sírját. Testvére Ferenc pedig elkezdte a gyűjtést egy emlékmű építésére, és Ferenc leányának, Haller Luizának köszönhetjük, hogy megépült végül is az emlékmű, és létrejöhetett az emlékhely, amelyet ma ismerünk Hallerek által adományozott területen.
Az erdélyi barokk egy szép példája a kapjoni kastély, ez az épület is a családhoz kapcsolódik.
Igen, a kapjoni birtok, ahogy már említettem, Bocskai István örökségeként került a családhoz. A második nemzedék képviselője az erdélyi ágból, Haller Gábor, a későbbi fejedelemnek a testvérét Ilonát vette feleségül. Pontosabban Bocskai István végrendeletében sógorára hagyta a kapjoni birtokot, és ezzel egy külön ág jött létre, tehát egy külön ágnak adta a nevét ez az új birtok. Ág, amely különben 1753-ban emelkedett grófi rangra, és amely 1898-ig létezett egészen az utolsó képviselőjének, Haller Jelőnek a haláláig. El kell mondani, hogy a mai kastély helyén létezett egy fallal és bástyákkal körülvett reneszánsz udvarház Kapjonban. A mai kapjoni kastély egyik legszebb barokk kastélyunk, és amelyen a 18. század második felében olyan művészek dolgoztak, mint Anton Schuchbauer, szobrász, illetve Veres Mátyás allegorikus képei díszítették a szalonok falait. A történészek úgy tartják, hogy a mai kastély valahol a 18. század második felében épülhetett, gróf Haller Jánosnak köszönhetően, és hogy hogyan is nézett ki ez a kastélyt, hadd idézzem az 1901-ben úgymond ugye piacra dobott vármegyei monográfiát, tehát Szolnok a Doboka vármegye monográfiájáról van szó, és itt az írók, a szerzők a következőként mutatják be az akkor már romosodó kapjoni kastélyt. A kapjoni várkastély négyszögben kőfallal van körülvéve, slőrésekkel ellátva, sarkain körbástyákkal. Egykor széles árok, mely állítólag a szamos fizét vezették, vettek körül. Helye most is kivehető. A kapu előtt egykor felvonó híd vezetett az udvarba. Az udvar közepén áll az 1725-ben megújított emeletes barokk stílű kastély, kettős tetővel, griffekkel, sasokkal, török mellképekkel díszített, faragott oszlopok, stílszerű vízcsatornák, és az erkélyen rendkívül szép díszítésű vas oszlopzattal. Az épület alsó falai minden oldalról nagy résút fekvő kőlapokkal vannak vértezve, főleg a szamos áradása ellen. Az emeleti helyiségekben egy letűnkor pompája tárul elénk. Az ötablakos nagyterem és a mellékszoba mennyezete szőlőfürtökből, lombokból font ornamentális díszítményeivel, címereivel, a sarkokban álló remekművű fehér porcelán tűzhelyeivel elragadó képet nyújtanak. Szinte elképzeljük itt a 18. század hajporos társadalmát, midőn a csillogó, illatos termekben a Haller család egy-egy család ünnepén messze vidékek arisztokráciája gyűlt össze. Legszebb az egész kastélyban az úrnő buduárja. Egy festett szoba, már a rokokó korból, az ajtó felett gyümölcsös kosárral, mely szinte kínáltatja magát, s a vászonnal bevont falakon allegorikus képek, visus, auditus, olfactus, gustus, tactus feliratokkal. Egy-egy életkép, aminek kár volna pusztulásba menni, már csak azért is, mert egy eddig ismeretlen magyar festő alkotásai, aki így jelzi magát egy helyen, Mateusz Veres, Pingszit anno 1771. A kastély felső része lakatlan, képeit, butorzatát elhordták. A hét magyar vezér képeit, melyek most Szent Margitán vannak, Huszár Miklós vitette oda. Az egyik teremben nagy fali szekrény áll. Benne egy pár a gróf Hallerék birtok viszonyaira vonatkozó nagy fólió kötet. Egy sarokban kiérdemült állapotban húzza meg magát egy szegekkel kivert utazó bőrös láda 1685-ös évszámmal. A múlt században II. József császár midőn megyénkben átutazott e kastélyban pihent meg. Amilyen pompás volt a kastély, olyan volt az udvar is. A kastély mögött nagy fedett lovarda volt, kerekporonddal, páholyos ülőhelyekkel, két oldalt boltíves istálókkal, melyek faragott oszlopokon nyugszanak. A 19. században a család más birtokokat részesített előnyben, így a virágkora lehanyatlott. 1898-as kihalásával az ágnak végleg kikerült a Hallerek kezéből.
Történész úr, szóljunk most a család egyik legismertebb örökségéről, mégpedig a Küküllővári kastélyról, és arról is, hogy mit kell tudni az épület történetéről, történelméről.
A Küküllővári birtok nagyon későn került a család tulajdonába, tehát a 19. század végéről beszélünk, de a Hallerek előtti története sem elhanyagolandó. Kükülőváron létezett egy erősség, amely az Árpád-korból származott, és a tatárjárás után újjáépítették. Több erdélyi vajda volt a birtokos, a leghosszabb ideig a dengelegi Pongrác család uralta. Mátyás király idején a moldvai uralkodó Stefán Csel Máré Nagy István tulajdonába került, és hát később utódai birtokolták addig, ameddig Szapolyai János vissza nem vette tőlük. Végül úgy döntöttek, hogy 1557-ben lebontásra kerül. A 16. század végén a mai kastély helyén egy udvarház épült, amely később Bethlen István, a fejedelem Gábor öccséről beszélünk, tulajdonába került, és aki végül reneszánsz kastélyá, várkastélyá alakítatta ezt az udvarházat. Na most a 17. század végén az Apafi család kezére került, majd pedig ennek a magva szakadtával a többi apafi birtokkal együtt a kincstár tulajdona lett. Hát 1757-ben vásárolta meg gróf Bethlen Gábor, ő a bethleni bethlenekhez tartozik, és erdélyi udvari kancellár volt, majd egy birtokcsere következtében testvére Miklós tulajdonába került. Bethlen Miklós, aki erdélyi kincstárnokaként tevékenykedett, és hát Bethlen Miklós úgymond reprezentatívabbá tette a várkastélyt, lóistálót építetett, kapuépület épült, lépcsőház, és úgy tűnik, hogy a kapjonban dolgozó Veres Mátyás is dolgozott itt. A birtok végül Gábor leszármazottaira szállt, ugyanis Bethlen Miklósnak nem voltak fiúörökösei, majd pedig a 19. század végén került a hallerek tulajdonába. Családi történetek szerint Bethlen Márk elkártyázta volna, de ugyanakkor megtörténik, hogy házasság révén került a hallerek tulajdonába. A lényeg az, hogy Haller Jenő lett a tulajdonos, aki a Szentpál Jákból származó Haller Franciskát vette feleségül. A gyermektelen házasság eredménye, hogy a birtokait szétosztotta más ágakból származó rokonai között. Ez az a Haller Jenő, akit már kapjonál is említettük, tehát annak az ágnak az utolsó képviselője. Tehát így lett a birtok örököse a fehéregyházi ágból származó és Oldhévízen lakó Haller János fia Jenő a birtok örököse. Ezután tehát Haller Jenő és családja lakott a kastélyban. 1927-ben egy tragikus eseményre is sor került a kastélyben, ugyanis Haller Jenőt sofőrje agyonlőtte, ezután pedig özvegye vezette a gazdaságot. Most engedjenek meg, hogy itt is idézzek egy pár sort, pontosabban Haller Jenő egyik leányáról, gróf Haller Hannának a visszaemlékezéseiről, kiadatlan visszaemlékezéseiről van szó, amelyekben ő így emlékszik a kastélyra. A kastély földszinti ablakainak csak a felső része látszott ki az árokból. A földszinten egy nagy cement erőtér volt lefektetett csapóajtóval, amely a boros pincéhez vezetett, mert az egész kastély területére kiterjedt mélyen a földszint alatt. Magában a földszinten volt a gazdasági iroda, a konyha és teljes konyha, az éleskamra és a cselédszobák. Azon kívül egy cement helyiség két nagy fakáddal és két kis plé ülőkáddal. A kiengedett használt fürdővíz egy csatornán folyt le az árokba. Ez volt az úgynevezett fürdőszoba. Az emeletről egy belső vaslépcsőn lehetett lemenni. Az első emeletet a család foglalta el. Egyik toronyban Éva, az a testvére, meg én, előtte az Özséni szobája. Előtte a ház közepén egy nagy ebédlő, amely a telefonszobában nyílt. Mellette apám saját fürdőszobája, szintén cementpadló, nagy fakád, kis ülőplékád és mosdóasztal. Előtte a második toronyban az apám öltözőszobája, amely egyúttal a saját irodája is volt. A harmadik toronyban volt a parádés szalon, előtte a férfi szoba biliárdasztallal, puska állványal, a falon piros posztóval bevon nagy barna rámában a díszkardok. Előtte a pipázó bőrbútorokkal, könyvespolc, íróasztal, két nagy szőnyeg és képek. Végül az utolsó toronyban a szüleim hálószobája, előtte a kis kávéskonyha, ahol az ezüstöt és a porcelánt mosogatták, a hátsó lépcső és egy kis elkerített szoba, amelyet inas vagy szobaleány szobának használtak. Ezekben a mellékhelyiségekben mindig volt egy kis vaskályha, ahol a fürdővizet és mosogatóvizet melegítették. A második emeleten három vendégszoba volt, a könyvtár és a két nagy szárító szoba, ahova a kapuépületben lévő két mosókonyhában mosott ruhát elvitték felakasztani. A harmadik emeleten csak a magas francia tetejű padlás volt, amelyet csak erős gerendák tartottak fenn, és baglyok és denevérek népesítették be. A galambok a kapubejárat tornyában laktak. Mivel nem volt villany, petróleum lámpákkal kellett világítani, amelyek kicsit büdösek voltak, és gyenge sárgás fénnyel világítottak. Apám aztán egy acetilén gázvilágítást vezettetett be, amely jóval világosabb volt és könnyen kezelhető. Az első világháború után a rövid forradalom alkalmával első tevékenységük volt fölrobbantani a gépházat. Természetesen villanycsengő sem volt, úgyhogy a szegény második emeleten elhagyott vendég teljesen az inas jó akaratára volt bízva, ami elég jól jövedelmezett az inasoknak. A ház előtt állva jobbról nagy tölgyek voltak egy nagy területen, utánuk a teniszpálya. Jobbról tőle fiatal fenyves, mellette füves rész, melyen a virágház, tyúkház, pár gyümölcsfa és kis zöldséges kert. A ház mögött egy nagy kerek virágágy, körülötte négy félhold formájú rózsavirágágy. A keresztező utak mellett még kétszer két négyszögű virágágy. Középen a kastély mögött nagy faragott kőpad, gondolom a Betlen címerrel. Balra megint egy nagy fasor, öreg tölgyfa, azon túl a hegy erősen lejtett egészen a völgyig, ahol a vasútvonal vágta el a völgyet. Egy kis berek mögött pedig a kis, sáros Kükülő nevű folyó kanyargott. Az egész domb fiatal erdőszerűen fákkal volt beültetve. Köszönöm szépen Haller Hanna unokaöccsének, Haller Bélának, hogy rendelkezésemre bocsájtotta ezt a kiadatlan visszaemlékezést. Ugye a kastélyban 1945 után, tehát az 1927-ben meggyilkolt Haller Jenő fia, ifjabb Haller Jenő gróf próbált gazdálkodni egészen az államosításig.
A Haller családnak hol voltak még kastélyai Erdélyben?
Igen, a második fontos birtok Balázs telke volt. Említettük, hogy Péter birtokai közé tartozott, majd pedig a 17. században ez a kaptyóniák tulajdonába került, és maradt a kaptyóniák tulajdonában egészen ennek kihalásaig 1898-ban. A ma is látható balástelki kastélyt a 19. század végén építették. De több mint valószínű, hogy Haller Jenőnek és vagy feleségének, Haller Franciskának köszönhető. Annyit tudunk, hogy Haller Jenő egy mintagazdaságot hozott létre, alapított Balázstelkén, és hát mivel nem voltak utódai, halála után a Szentpári ág tulajdonába került a birtok, akik mai napig harcolnak a visszaszerzésért. Meg kell említeni Oldhévizet, amely Betlen Katta és Haller László házassága révén került a család tulajdonába, és a 19. századig a fehéregyházi Hallerek tulajdonát képezte, amikor egy birtokelosztás következtében Haller Józsefhez került, és akinek a leszármazottai birtok központként használták egészen 1949. A régi kastély elég megviselt állapotban volt a 19. század második felében, és a mai alakját gróf Haller Jánosnak köszönheti, aki különben egy időben Maros-Torda vármegye főispánja is volt, és aki megbízta a híres székelyudvarhelyi építészt Haberstumpf Károlyt az átalakításával. Meg kell említsük Csáki Gorbót, amely házasság révén került a Hallerekhez a 18. század elején, pontosabban a kaptyóniák tulajdonába. És a birtok történetében talán a legérdekesebb az 1781-ben lezajlott idézőjelbe, tehát háború idősebb báró Veserényi Miklós és a kastély uragróf Haller János között, hogy a történet szerint Veserényi lovásza átszökött Hallerhez, aki nem volt hajlandó visszajutatni, amire Veserényi megostromolta a gorbói kastélyt, picit egy ilyen középkori feudális urak közötti háborúra emlékeztetve. A következménye a háborúnak végül is az lett, hogy Veserényi ugye Kufsteinba került, de hát aztán végül is a hírek szerint kibékült Hallerrel. Kevesen tudják azt is, hogy egy ideig a Hallerek Déván is jelen voltak. Haller János gubernátor és neje, Daniel Zsófia voltak a birtok tulajdonosai, akik a régi Betlenféle Magna Kúriát átalakították, barokkosították, azonban később az udvari kamara megtámadta a birtoklást. És hát még érdekes elmondani, hogy Szeben főterén is találunk ugye egy Haller házat, amely a város egyik legszebb reneszánsz házának számít. A főhomlokzat nagyon-nagyon szépen felújítva, de érdemes a ház udvarára is bemenni, ha valaki több szép faragott Haller címert szeretne látni.
Mi történik ma ezekkel a kastélyokkal?
Ugra visszakerült a család tulajdonába, akik azt eladva 2011-ben megnyílt itt a Haller kastély szálló. Kapjon ma romos állapotban, még mindig várja a megmentőket. Kükülővár visszakerült a család tulajdonába, de 2001-ben eladásra került, ugye a zsidvei borgyárat megvásárló üzletember kezére került, és el kell mondani azt is, hogy örvendetes, hogy most már megnyílt a nagy közönségnek, tehát nagyon sokáig ugye nem lehetett látogatni, viszont most már rendes nyitvatartás van, és vezetett séták keretén belül lehet látogatni a kastélyt. Balástelke kastélyában ma iskola működik, és ahogy mondtam, ugye a visszaszerzés jelen pillanatban lehetetlennek tűnik a család számára. Oldhévizen a család visszakapta a kastélyt, amely ma a község tulajdonába került, és iskola működik benne, Csáki Gorbó romokbannál.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
Mai műsorunkban a Haller kastélyokról beszéltünk, bemutattuk Ugra kastélyát, amely sokáig könyvtáráról volt híres a korban. Beszéltünk Fehéregyházáról és eltűnt kastélyáról, és arról is, hogy a Hallereknek nagy szerepe volt a Petőfi kultusz elindításában. Bemutattuk Kapjon kastélyát értékes szobrászati emlékeivel, majd beszéltünk Kükülővárról, amely több évszázadon keresztül a Betlenek tulajdonába volt, de később a Hallerek tulajdonába került, és 1927-ben tragikus események zajlottak a falai között, majd felsoroltuk a balástelki, olthévizi, csákigorbói kastélyokat.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem következő műsorunkban. A Maros mentén haladunk felfele, és hát igazából Gernyeszegről fogunk beszélni.
Így legyen, számítunk önre a jövő szombaton is. Kedves hallgatók, a mostani erdélyi mesélő kastélyok percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.